Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ebben a most hallott rövidke részletben nincsen történet, nincs különösebb esemény, hanem Jézusnak a közlése valósul meg, és talán ehhez a részlethez úgy módszertanilag illik az a fajta végiggondolás, elmélkedés, amelyik szinte így mondatról mondatra veszi végig az evangéliumi részletnek a szövegét. Kétszer fordul elő az, hogy ha szerettek engem, vagy aki szeret engem, az megtartja parancsaimat. Második alkalommal talán fordítva van a két tagmondat, lényegét tekintve ugyanaz. Ha szerettek, akkor megtartjátok a parancsaimat. Ugye az ószövetségi törvényt az ősegyház úgy apostrofálta, hogy nem tudtuk megtartani, semmi, sem az atyáink. És ezért döntenek úgy, hogy nem követelik meg a pogányok közül, akik keresztényé lesznek, hogy magukra vegyék ezt a mózesi törvényt. Az ószövetséget végigkísérte az embernek a Istennel szembeni bizalmatlansága, lázadása, és éppen ezért nem bírták megtartani a törvényt, hiába próbálták egyre inkább pontosítani, vagy kiegészíteni, magyarázni, de ettől nem vált könnyebbé. Ami ma is felvetődik persze ez, hogy Jézusnak a parancsai azok mennyire nehezek, vagy nem nehezek, de ami megadja ehhez az embernek azt az erőt, hogy ezeket megtartsa, az a Krisztus iránti szeretet. Mint ahogy egyébként ez emberi viszonyban is így van, hát hogyha valakit szeretünk, akkor a csillagot lehozzuk az égről, ha meg nem szeretjük, akkor meg hát minden kívánsága, vagy akár egy munkahelyi szituációban is, akkor nagyon nehéz az akaratának a megtétele, vagy hát egyáltalán bármifajta együttműködés. A következő, hogy a vigasztalóról van szó, vagyis a Szentlélekről, itt úgy is nevezi még, hogy az igazság lelke. Na hát, gondolkodjunk el akkor ezekről a kifejezésekről. Ez a vigasztaló görög eredeti kifejezésben azt is jelenti, hogy védő ügyvéd, mint hogyha egy bíróságon a vádlott mellett ott van, aki képviseli az ő ügyét, és mindent megtesz az ő jogi védelméért. Ki a vádló? Hogyha Jézus egy ilyen szót használ, ami szinte egy ilyen bírósági tárgyalásról az egyik szereplőnek a megnevezése. Hát nagyon érdekes az, hogy sokszor úgy érezhetjük, vagy úgy gondolhatjuk, hogy hát biztos Isten vádol minket a bűneinkért, meg a gonoszságainkért, de az ősegyház az mintha mást gondolna erről. Először is ezt a mondatot, hogyha itt elemezgetjük, akkor az derül ki, hogy ezt a védőt, ezt maga Jézus küldi, ő rendeli ki mellénk. Furcsa lenne, hogyha akkor ő lenne a vádló is. A másik pedig, hogy például a jelenések könyvében van egy szép kis hát ilyen himnuszerű részlet, ahol ezt írja, hogy letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten trónja előtt. Vagy hogyha az Ószövetségre gondolunk, csak hogy több oldalról is megtámogassuk ezt a szemléletet, akkor ugye mondjuk Jób könyve juthat eszünkbe, ahol szintén a sátán az, aki hát valamiképpen egy ilyen bizalmatlanságot próbál ébreszteni Istenben, Jobbal szemben, vagy Jobb ellen. Az ősegyháznak a gondolatvilágában, vagy hitében nem Isten a vádló, hanem a gonosz. És vele szemben a védelmezőnk, a pártfogónk, a Szentlélek. Milyen más megvilágításba helyezi ez, akár Istent, akár a mi helyzetünket is. Ez az egyik, ami szót Jézus használ, a másik pedig az, hogy az igazság lelke, aki örökre veletek marad. Miért pont ezt a szót használja, hogy az igazság lelkön sokféleképpen lehetne megnevezni a Szent Lelket, mégis az igazság lelke. Az a helyzetben, a búcsúbeszédben, ami ugye az utolsó vacsora végén hangzik el, hogy a tanítványok nem nagyon értik azt, amit Jézus mond. A közbevetett kérdéseik azok olyanok, hogy Jézus szinte nem is tud rájuk közvetlenül válaszolni. Annyira a meg nem értést fejezik ki, hogy vagy előről kéne kezdeni, vagy egészen másról kéne beszélni, de inkább ezt fejezik ki, hogy nem nagyon értik, hogy most Jézus itt mit akar nekik mondani, ami persze nem meglepő, de mi pedig elgondolkozhatunk, vagy így a Krisztust követő keresztény generációk azért elgondolkoznak ezen, hogy ezek az apostolok, ezek az emberek adják tovább nekünk Jézusnak az üzenetét, azt, amit abból ők megértettek, és nagy kérdés az, hogy ez hiteles-e, vagy bízhatunk-e ebben, vagy vajon mit fogtak föl ők Jézusnak a tanításából. És hát aztán az is megzavarja időről időre a Krisztust követő embereknek legalábbis egy részét, ha nem is mindenkit, hogy támadnak olyan csoportok, vagy nagy hatású szónokok például, akik azt mondják, hogy na hát most nyilatkoztatta ki a Szentlélek nekem, vagy nekünk, hogy mit is jelent a Szentírás, és most akkor kiderül, hogy amit eddig tanítottak különböző keresztény felekezetek akár, hát az esetleg alapjaiban hamis, de most, legalább most megtudjuk, hogy mi az igazság. Furcsa lenne ez persze, ezzel együtt azért mindig van ennek valahogy ilyen táptalaja, és még a nem hívő közvélemény is akkor nem egyszer fölfigyel arra, hogyha valaki tényleg valami igazán ilyen bombasztikusat tud mondani. De hát mondom, a hívő emberben is azért ott van az a kérdés, hogy mi az alapja a hitünknek, mi a garanciája annak, hogy amit az apostolok továbbadtak, az tényleg Jézusnak az üzenete, a tanítása, vagy az akarata, hogyha deklaráltan, hát nem értették meg számos esetben, és a történetnek a végső szakaszában sem mondhatjuk azt, hogy hát most akkor legalább már minden a helyére került. Az, ami ennek a garanciája, az nem az apostoloknak a képzettsége, a bölcsessége, hanem voltak éppen a Szentlélek, Jézus akarata. Nyilván, ha Jézus nem támadt volna föl a halálból, akkor tényleg teljesen értelmetlen volna rábízni bármiféle meggyőződésünket, vagy az erkölcsi életünket azoknak az embereknek a tanúságtételére, akik maguk is elismerték, hogy mennyire nem értették meg Jézusnak a tanítását, hát még arra sem voltak képesek visszaemlékezni, hogy a feltámadásról beszélt nekik. Az sem jutott eszükbe, akkor, amikor ott álltak az üres sír mellett. Ami a garancia, az hát Jézus feltámadása, és az, hogy ha ő rámerte bízni ezekre az emberekre a tanítását, akkor biztos, hogy valamilyen formában őrködik is azon, hogy minden meg nem értésük, meg gyarlóságuk, bűneik ellenére mégis hitelesen tudják ezt továbbadni, és hát ezt biztosítja a Szentlélek, és ez a megnevezés, amit Jézus itt használ, hogy az igazság lelke. Hosszú ez a búcsúbeszéd, máskor is visszatér erre Jézus, és ott meg ezt mondja, hogy majd az igazság lelke, majd ő elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem baj, hogy most nem értetek meg mindent, hanem hát majd ez a Szentlélek őrködik azon, hogy az emberi korlátok, vagy a szituáció, hogy hát mégis egy ilyen feszült helyzet, Jézus nem sokára majd elfogják, meg megölik, a tanítványoknak az álmai, azok összeomlanak. Ebben a helyzetben mégis ez a nagyon korlátozott megértés, ne ez torzuljon egyre inkább, hanem megőrződjön hitelesen az, amit Jézus mondani akar, hát majd az igazság lelke az elvezet benneteket a teljes igazságra. Van az a gyerekjáték, amikor sorba le kell ülni, és akkor egy valaki kitalál valami rövid szöveget, azt megsúgja két gyereknek, és mindegyik a szomszédjának a fülébe súgja, és akkor a két oszlop végén valami teljesen eltérő üzenet hangzik el. És az mind a kettő különbözik attól, amit eredetileg ugye aki kitalálta ezt az egyszerű üzenetet, a fülükbe súgott. Nem ez történik 2000 év óta az Anya Szentegyházzal. Annak nem egy jól szervezett üzenettovábbítás, vagy egy jól megfogalmazott propaganda anyag a garanciája, hanem semmi garanciát nem szervezett meg emberileg Jézus. Nem diktálta le az üzenetét, hanem ezekre az emberekre bízta. Tehát akkor biztosak lehetünk abban, hogy ennek a hitelességén ő maga őrködik. Következő, hogy a világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. Fontos azért ennek a megértéséhez az, hogy a János evangélium szóhasználatában a világ az az Istennel szemben álló világot jelenti. Nem a világnak a jóságát, szépségét, hanem azt, amelyik nem fogadja be. Az elejétől kezdve ebben az értelemben használja a világ szót. De az, hogy nem kapja meg, mert nem látja és nem ismeri, az azt is jelenti, hogy ez a Szentléleknek az ajándékozása, ez nem egy automatizmus. Tenni kell érte, vagy be kell fogadni. Úgyis megfogalmazhatjuk, hogy Isten nem kényszeríti rá arra, aki nem akarja. A saját üzenetét, vagy a Szent Lelkét, hanem nekünk kell ezért tenni valamit. Ez néha azért szöget is üthet a fejünkbe. Főleg, hogyha mondjuk olyan összefüggésben kerül elő, hogy esetleg a hitünkön, vagy a vele összefüggésben lévő cselekvésünkön esetleg az üdvösségünk múlik. Isten miért nem garantálja azt, hogy mindenki el fog jutni az üdvösségre? Hogy lehet az, hogy esetleg valaki nem, vagy akkor azt Isten kizárja? Szöget tud ütni ez a kérdéskör a fejünkben, és a válasz az pedig valamiképpen az kerekedik ki az evangéliumból, hogy Isten fölkínálja, de azért rajtunk is múlik, és hogy miért nem automatizmus? Azért, mert aki nekünk fontos, akit szeretünk, az nem mindegy, hogy hogyan cselekszik. Szeretnénk, hogyha szépen élné az életét, vagy szülő, hogyha gyereket nevel, hát nem mindegy neki, hogy ez a gyerek mit eszik, hát még hogy a kisgyerekről van szó, akkor sem. Vagy ha nagyobb gyerek, hát mivel teszi tönkre magát, vagy mivel tölti az idejét, hát nem közömbös. Az sem közömbös, ha nem tudom, szeretünk valakit, hogy az fejjel rohan a falnak. Hát ezek mind nem közömbösek a számunkra. A szeretetben, ami legalábbis Isten jellemzi, de a mi jó viszonyainkat is, annak azért velejárója egyfajta igényesség. Nem követelődzés, nem elvárások, vagy nyilván van a szeretetnek egy olyan része is, ami nem kapcsolódik elvárásokhoz, vagy feltétel nélküli, de azért nem közömbös a szeretet, vagy nem igénytelen. valami ilyesmi van abban, hogy miért is nem kaphatja meg a világ, miért nem automatizmus az Istennek az ajándéka, vagy akár az üdvösség. Ezekkel a gondolatokkal készít föl minket az Anya Szent Egyház, szépen lassan, tehát érezzük azt, hogy ugye a Szentlélekről van szó, nem kis részben, arra, hogy véget ér ez a húsvéti időszak, mennybe menetelt, illetve pünkösdöt fogjuk ünnepelni a következő, illetve a rákövetkező vasárnapon, és így vezet el erre bennünket vasárnapról vasárnapra az evangéliumi szakaszokon keresztül az Anya Szent Egyházunk. Amen.
Béke és jóság. Lukovics Milán ferences atyaszent beszédét hallották.